Orbánnak a nagy hasa jelzi azt, hogy beteg. Ő a hasában tárolja a boldogságot, nem a lelkében. Péter még vékony, ő még most törekszik. Ő később fog majd meghízni, hogyha oda fog kerülni. Ha lesz neki arra alkalma és lehetősége. Kire akar szavazni?
Miben különbözik a mennyei kenyér a földi kenyértől? Egyáltalán egy ember, hogyha tudomást szerez arról, hogy van mennyei kenyér, miért akarná ő a mennyei kenyeret fogyasztani a földi kenyér helyett? És ez persze egy képes beszéd, mert a földi kenyér és a mennyei kenyér ebben a kérdésben a szellemi táplálék, illetve a lelki táplálék. A szellemi táplálék az, amit a földön kapunk, amit emberektől hallunk, amit emberek szolgálnak fel számunkra. Ez a földi táplálék, szellemi táplálék. És a lelki táplálék az a mennyei kenyér az, amit Isten ad nekünk. A kérdés az, hogy miért akarná bárki is fogyasztani a mennyei kenyeret, a földi kenyér helyett, a lelki táplálékot, az emberektől jövő szellemi táplálék helyett. És elém jött az a kép, hogy egy kedves kis pékségben az eladó nyilván kedves kell, hogy legyen, hogy az emberek kívánjanak abba a pékségbe rendszeresen bejárni, annál is inkább, hogy manapság már sok pékség van, rengeteg a választék mindenből. Ahhoz, hogy versenyben tudjon maradni egy pékség, fontos fejlesztenie magát. Fontos, hogy valami mindig jó és jobb legyen nála, tehát, hogy ha a recept nem is változna, de a kiszolgálás, vagy pedig a köret, vagy pedig a környezet, ahol fel van szolgálva, a mindennapi kenyér, az változhat. Tehát a földi pékségek igyekeznek versenyben maradni, mert tudják, hogyha valamit rosszul csinálnak, akkor elveszítik a versenyt. És nyilván ugyanez érvényes a mennyei pékségre is, tehát hogyha a mennyei pékség nem marad, úgymond, versenyben, hogyha nincsen megújulás a mennyei pékségben, akkor elveszíti a versenyt a földi pékséggel szemben, a földi pékségekkel szemben, mert a földi pékségek megtesznek mindent. Az interneten tapasztaljuk, hogy a földi pékség megtesz mindent, hogy az emberek mindig kapjanak olyan szellemi táplálékot, amit örömmel fogyaszthatnak, és amit megkívánhatnak. A kérdés az, hogy a lelki táplálék a mennyei pékségből az mennyire kívánatos, vagy hogyan van az felszolgálva, vagy hogy akik felszolgálják a mennyei kenyeret, a lelki táplálékot, mit tesznek azért, hogy az a kenyér, a mennyei kenyér, a mindennapi kenyér, amit mondunk a mi atyánkban, legyen kívánatos. És ráadásul úgy legyen kívánatos, hogy elmondjuk, hogy a mennyei táplálék fájdalmat is hoz magával, nem csak örömöt. És persze nekünk rengeteg érvünk van arra, hogy noha a mennyei kenyér talán első kóstolásra nem olyan finom, mint a földi kenyér. Bár, ha belegondolunk, mi lehet jobb marketing, mi lehet annál, hogy a mennyei kenyér örök életet ad az embernek. És ez nem vicc, ez nem teória, vagy nem teológia, hanem ez a valóság. Tehát emberek erről számolnak be, hogy a mennyei kenyér, tehát erről szól a mi örömhírünk, hogy bármi is az ára, a mennyei kenyérnek megéri fogyasztani, mert az örök életet ad nekünk. Tehát valóságos örök életet. Tudjuk jól, hogy beismerten, vagy pedig annélkül, hogy az ember beismerni, belátná azt, mindenki fél a haláltól, mindenki fél a fájdalomtól, mindenki fél a betegségtől. Ezt senki nem akarja. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a lenti kenyér, a szellemi kenyér, amit az agyba veszünk be, az emberektől, a gyarló emberektől, az elbukott bűnös emberektől, aminek mi is voltunk, vagy vagyunk, a hazug emberektől, a képmutató emberektől, a hatalomra vágyó emberektől, az a földi kenyér, a szellemi kenyér,
noha finom és ízletesnek tűnik, és kívánatosnak tűnik, a szemeinknek, annak a szemnek, azoknak a szemeknek, amelyek szintén előbb-utóbb el fognak rothadni. Tehát, hogyha az ember teste meghal, a legelső dolog, ami rothadásnak indul, és ami leghamarabb elrothad, a szemek és az agy. A két legféltettebb szervünk talán, a szemek és az agy. Az indul a leghamarabb rothadásnak. És nem szabad elfelejtsük azt, hogy a szellemi kenyér, a szellemi táplálék, amit a szemünk által beveszünk, a füleink által beveszünk, az kívánatos a szemnek, a testi szemeinknek, a mulandó, rothadó szemeinknek. Azoknak a szemeknek, amelyek most én is azt kell mondjam, hogy valamelyest küzdök azzal, hogy az én testi szemeim gyengülnek. De lelki módon azt kell mondjam, hogy nem bánom, sőt, szinte még örvendek is annak, hogy gyengülnek a testi szemeim, mert engemet sokszor a testi szemeim látása akadályoz a lelki látásban. Ez a valóság. Tehát néha inkább behunyom, tehát van, amikor az ember ugye gondolkodik, vagy Isten akar lenni, akkor mit csinál? Behunja a szemét. Miért imádkozunk behunyott szemmel? Azért, hogy a testi szemeink látványa, vagy látása ne zavarja meg a mi imánkat. Hogyha behunyom a szememet, tegyük fel, most ha behunyom a szememet is, behunyott szemmel beszélek, teljesen biztos, hogy jobban fog tudni beszélni, mint nyitott szemmel. Vagy este, amikor nincsen semmi fény, egyszerűen csak beszélek, engedem, hogy a lélek szóljon általam, akkor jobban tudok beszélni, mint nyitott szemmel. És érdekes módon a szellemi táplálék, ami nem csak a lelkünket, hangsúlyozom, tehát a féltve őrzött testünket is megbetegíti, és megnyomorítja. Tehát nem csak a lelkünket nyomot eszi tönkre, és kárhoztatja, okoz súlyos károkat a lelkünkben, a szellemi táplálék, hanem még a testünket is megnyomorítja, még a testi szemeinket is megrontja. Mert hogy igazából nekem mi rontotta meg a testi szemeimet? A lelki szemeim látványa, dehogy is. Az én testi szemeimet a testi szemeim látványa rontotta meg. Mivel, hogy az a látvány, amit én láttam a testi szemeimmel, annyira kívánatos volt a testi szemeknek, hogy rajta tartottam sokáig az én testi szemeimet, és a testi szemeim megfáradtak valamelyest, és már nem látnak úgy, mint korábban láttak. Noha kívánatos volt, emberek, jó volt az én szemeimnek az, amit láttam a testi szemeimmel, még a testi szemeimet is átverte. Még a testi szemeimnek sem volt jó. Pedig örvendtem, hogy amit látok, az milyen jó. De valójában az nem volt jó. Azt hittem csupán, hogy jó. A szellemi táplálék, amit én bevettem, elbukott, beteg, öregedő, gyengülő, a temető, a sírgödör felé haladó emberektől, amit én elhittem, az megrontotta nem csupán a lelkemet, hanem még a testem szemeit is, amelyeknek mellesleg tetszett, amit láttam. Mert megszokták, hozzászoktak, mi tetszik a testi szemeinknek, hát amihez hozzászoktunk. Amit megtanítottunk a testi szemeinknek, azt tetszik a testi szemeinknek. De itt a bizonyíték arra, és ezt senki nem tudja tagadni, senki nem tudja ezt cáfolni, mert ez így van, hogy a testi szemeinket is, a testünket is az rontja meg, amit tetszik a testünknek, amit megtanultunk, hogy jó, amit begyakoroltunk, és amit bevettünk az elménkbe, a szemeinken és a füleinken keresztül. Na, az rontja meg még a testünket is. Pedig szeretjük a testéletet. A lelki életről jóformán semmit nem tudunk. A testét szeretjük, de még a testi életünket is az rontja meg, amit a szemeinkkel látunk, és a füleinkkel hallunk. Szóval ilyen a szellemi táplálék, emberek. Kívánatosnak tűnik, de megöl, megront, emberek. Boldogok a vakok. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mert nem tudnátok zabálni a hazugságot. Az olyan szellemi táplálékot, amelyet olyan emberek tesznek elétek, akik súlyos bajban vannak, súlyos lelki válságban, lelki fájdalomban. A lelkük el van torzulva, ők pozitívan gondolkodnak, és agykontrollal élik az életüket, hogy begyakorolják maguknak azt, hogy most nekik minden oké, mindent megvásároltak, de mégsem boldogok, kábítószerfüggők, alkoholfüggők, szexfüggők. Ilyen emberektől tanulunk, emberek. Ilyen emberektől fogyasztjuk a szellemi táplálékot. És mi a szellemi táplálék? Hát nem csak a matematika emberek. Minden. Minden. Ami a szemeinken bejön, a füleinken bejön, minden szellemi táplálék. Ebből az elbukott világból, ami bejön, ez a külső sötétség. Jézus szerint nem nagy valaki azt mondja, a pokol a külső sötétség, dehogy is emberek. A külső sötétség az, ami világosságnak tűnik. És ki ennek az angyala? A világosságnak, a külső sötétségnek, a földi világnak, ki az angyala? Aki a világosság angyalának adja ki magát. Hát az ördög emberek. Hát ezt mondja Isten. Hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Amit mi világosságnak látunk a testi szemeinkkel, az maga a sötétség. Az rohasztja meg a szemeinket, az agyunkat, de még a lelkünket is. És noha kívánatos a szellemi táplálék, mert lehet, hogyha most, mit tudom én, mivel begyakoroltam és megtanultam, hogy az jó, mert ugye az el van rejtve, és azon titkos, és azon jó kell legyen, ugye, a mezitelen test, a női test, ugye. Lehet, hogyha, mit tudom én, a szemeim elé kerülne, akkor megkísértene, és a szemeimnek tetszene. De hogyha szerencsém van, és erősebb, a lelkem látása, és Isten kegyelmes hozzá, a lelkem látása legyőzi a testi szemeim látását, azt mondja, hogy vigyázz, mert be vagy csapva. Nézd a lelki szemeiddel, hogy szerencsétlen milyen nyomorult, hogy ő avval a rothadó női testtel azonosul, és te felakarod őt falni, pedig óriási bajban van, nem arra van neki szüksége, hogy felfald őt, megedd őt, mint egy darab húst, hanem arra van szükség, hogy megmeneküljön, hogy megmentsd őt Isten kegyelme által. Tehát, hogyha erősebbek a lelki szemeink. Persze most én ezt megéltem annak idején, de el is buktam sajnos. Volt, amikor Isten az első szerelemben voltam, akkor olyan állapotba kerültem, olyan szituációba kerültem, nem kerestem a szituációt, de belecsöppentem, hogy pont egy olyan nővel volt dolgom szemtől szembe. Bejött ugyanabba egy ilyen szabad ég alatti fürdőmedence volt, ilyen termálfürdő, a földbe jött fel a meleg víz, és éjszaka ugye nagyon, nagyon szép és nagyon jó, csak nem tudtam, hogy vannak ott olyan ilyen erdőben élő hippi emberek, akik anyaszült mezitelenül élnek, és szokásot abban a fürdőbe anyaszült mezitelenül bemenni, és pont egy olyan nő jött be, egy olyan női test, akit szeretett az én földi testi szemeim, az én testem. És noha láttam, épp a petefészkét nem láttam, úgy jött bele a vízbe, szentül szemem, meglepődtem, erre nem számítottam egyáltalán. Igen ám, de én akkor voltam az első szeretetben, és az igazság tűze bennem volt, amiről tegnap beszéltem, az üzemanyag. Az üzemanyag, ami a Szentlélek, az bennem volt, és egyszerűen nem tudtam rá úgy nézni, mint nőre. Nem tudtam úgy nézni rá, mint egy... Noha láttam a mezítelenségét. Nem tudtam úgy nézni rá, mint egy húsdarabra. És elkezdtünk beszélgetni, és a Szentlélek harcolt én bennem. A lelke látása, a lelki látásom az éles volt is. És azt láttam, hogy egy nyomorult gyermek. Egy segélykiáltót láttam benne. Nem azt láttam, hogy milyenek a mellei, vagy hogy néz ki, milyen az alkata, meg milyen az arca, vagy mit tudom én. Nem a külsőt láttam, hanem láttam, hogy egy gyermek meg van kötözve ebben a testben. Ez a test pedig el fog rothadni. És a gyermek az segítségért kiált ebben a női testben. És annélkül, hogy akartam volna, bizonságot tettem neki, hogy én is, mert volt ugye közös téma, hát persze a testiekből indultunk ki, de nem a testiségből, hanem abból, hogy ő szeret fotózni, meg ő is egy ilyen világutazó, meg mit tudom én, mi is mondom, én is fotóztam nagyon sokat, és ugyanazt csináltam én is, volt közös témánk, és elmondtam, hogy ezt azért csináltam, mert örömöm volt ebben, de arra azt kellett meglássam, hogy ez az öröm, ez nem tartós, és nincs igazi örömöm, és nincsen belső örömöm, és nincsen belső vém. És mondtam, hogy én tovább utaztam, tovább keresgéltem, és meg kellett értsem, hogy az igazság az, ami valóságosan belső örömet ad, békességet ad, és ezt úgy hallgatta, hogy tátott szája hallgatta, mert neki is erre volt szüksége. És bizonságot tettem arról, hogy engemet a mindenható Isten az Úr Jézus szavai által megszólított, és nem álltam be semmilyen vallásba, de ott van békességem. és van igazi örömöm, olyan örömöm, amit nem találtam meg, sem a fotózással. Az összes fotómat letörölt egyébként a Flickr, ne egy napról a másra egyszer letörölt mindent. Ott az indiai, meg az afrikai minden fotómat, művészi fotómat, amiben rengeteg lelket beleöltem, rengeteg időt beleöltem, a lelkemet beleöltem, ugye, az idő által, energia által, a fényképek ugye megszerkesztésébe, vagy mit tudom én, retusálásába, tehát rengeteg időt beleöltem, letörölt mindent. Áldott legyen az Úr neve, tehát nem, abszolút nem zavar. Jó helyt van. Szóval elmondtam, hogy én abból nem kaptam annyi örömöt, sem a motorozásból, sem az utazásból, semmiből, de van békességem, van egy belső világom, Isten bennem építi a mennyekországát, tehát ott szája hallgatta. Most lehet, hogy az is lehet, hogy mit tudom, hogy talán volt egy szimpátia is, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy miközben én a lelki szemeimmel láttam őt, és ahogy beszéltem neki, a lélek látott, és az ő lelki szeme is kezdtek megnyílni. És valószínűleg ő sem a testet látta bennem, mert én nem adtam el a testemet. Nem akartam én izmos lenni, vagy mit tudom én, jó pofa lenni, vagy jó képű lenni, vagy valami ilyesmi. Hanem a lélek szólt hozzá az ő lelkéhez, a benne lévő lélekhez. És így kapott ő esélyt a szabadulásra. Pontosan, mint a Jézus, amikor a szajhával találkozott, nem azt nézte, hogy milyen jó teste van, meg mit tudom én mi. Ő nem a nőt látta benne. Az én, mert Jézus tiszta volt. Benne szent lélek volt, ő tiszta volt. Ő benne a női testben meggyalázott és megalázott, és tönkretett, gyermeket látta, és ahhoz beszélt az a gyermekhez. Azt mondja, hogy hol vannak a te vádlóid? Sehol. Senki nem merte megkövezni. Mindenki elrohant, mert mindenki bűnös volt. Azt mondja, hogy menj el, és többé ne vétkezz, hogy ne legyen rosszabb dolgot. Tehát őt megszabadította, és teljesen biztos, hogy a szabadítás, ez nem csak arról szólt, ami le van írva néhány sorban a Bibliában, hanem teljesen biztos, hogy ő kapott lelki táplálékot. Ő kapott vizet, kapott élő vizet Krisztustól. Talán szóba állt vele, beszélt neki az evangéliumról. És adott neki élő vizet, az életvizét adta neki, és adott neki kenyeret, mennyei kenyeret adott ennek a nőnek. Azt mondja, most akkor menj el, és többé ne vétkezz. Maradj az élet útján, ragaszkodj Isten szavához. Ragaszkodj a lélekhez, és ne vétkezz. Kerüld a bűnt. Ragaszkodj teremtő szavához. És megmenekült. Feltetőleg az a nő megmenekült. És én is ebben a nőben nem a nőt láttam. Tehát miután én a lelki szemeimmel láttam őt, ő megszűnt nőnek lenni. Én a gyermekhez beszéltem, nem a nőhöz. És miután kiszálltunk ebből a medencéből, még kicsit még beszélgettünk is, persze onnantól kezdve, tehát simán megtettem volna az, hogy hazakísérem, és ha nem volt, ha nem lett volna parázna, akkor paráznává teszem, vagy még inkább paráznává teszem. De a Szentlélek nem hagyta, mert adta a lelki látást a Szentlélek bennem. Egyszerűen csak megöleltem, azt mondtam, hogy Isten veled. Valamit még mondtam röviden, és éreztem, hogy az a nő kapott valamit. Nem csak egy ilyen testi kielégülést, egy mit tudom, egy kalandot, egy kockázatos kalandot, ami megölhet, mert ha összefeküdtünk volna, lehet, hogy mit tudom én is megteltem volna, vagy ő is megtelt volna valamivel, amivel nem kellett volna megtelni. Utána meg a csalódás, utána meg a szétválás, meg utána ugye megy tovább a parázna élet. De így úgy váltunk szét, hogy a csúcson maradtunk emberek, a csúcson. A csúcson. Mert a csúcs az volt, hogy az életről beszéltem neki, bizonságot tettem neki a Krisztusnak a beszédéről, az örömhírről. És ez a nő, ez a fiatal hölgyető, láttam, hogy békesség van az ő szívében is, Isten is megérintette. Lehet, ő is imádkozott, mert elkezdte olvasni a Bibliát, fogalmam sincs. Egy a vető, más az arató, úgyhogy nem az én dolgom. Tehát miért fontos a lelkilátás emberek? Tehát megkísérthetne, igen, megkísért minket, és nem csak a nők, ugye a férfiakat, és nem csak a férfiak a nőket, hanem sok más dolog van, ami az embert megkísértheti nap, mint nap. Sok más olyan dolog van, élettelen dolog van, ami az embert megkísértheti. És ami az embert próbálja visszahúzni, ez mind szellemi táplálék. Sok szellemi táplálék. Az ember azt elkezdi majszolni, és az finomnak tűnik, de a szellemi táplálék, ez pont olyan, mint a finom csokoládé, az édességek. Az ember szereti és fogyasztja az édességet, de érdekes módon az édesség mit okoz neki? Keserűséget, betegséget, mit tudom én, cukorbetegséget. Különböző nyavaját okoz neki az édesség. Na, ilyen a szellemi táplálék, emberek. Ilyen a szellemi táplálék, hogy édesnek látszik, édesnek tűnik, de mégis keserűséget hoz. Tehát amikor jön a betegség, a testi és a lelki betegség, akkor egy cseppet sem kellemes, a szellemi táplálék, akkor már nem kellemes. Megszoktuk, függők lettünk, függünk mindentől, az alkoholtól, a cigarettától, a kávétól, a testiségtől, a különböző szenvedélyektől, az ismétlésektől, a hobbitól, a vallástól, mindentől függünk. Édesnek tűnik, de mégis keserű. Mégis keserű emberek. Na, ilyen a szellemi táplálék, a földi kenyér. És milyen a mennyei kenyér? Hát a mennyei kenyér, a lelki táplálék, az abban van fájdalom néha, mert az embernek szembesülni kell azzal, hogy az ő lelke meg van mérgezve. És ki kell pucolni, ki kell takarítani a mérget az ember lelkéből. És ez kellemetlen. A szembesülés a bűnökkel kellemetlen, de mégis kellemes. Mert Isten, ahogy mondja az írás, megdorgál, szembesít. Mert hogyha nem szembesíten, akkor hogyan tisztítson meg? Először muszáj szembesítsen. Először kell a röntgen, hogy az ember meglássa, hogy hol tévedett el, mit csinált rosszul. Röntgen nélkül nincsen gyógyulás. Vizsgálat nélkül nincsen gyógyulás. Először kell a vizsgálat. A doktor meg kell vizsgáljon. A diagnózis az nem mindig kellemes. Hogyha azt mondja, hogy van egy, mit tudom, egy daganat, egy tumor az agyban, hát az nem, egy cseppet sem kellemes. De hogyha a műtét sikerült és megszabadultál a tumortól, akkor már kellemes. Így van-e? Na, ilyen a mennyei kenyér. Hogy a testnek nem kellemes, mert fel kell nyitani a koponyát, fel kell vágni a hasfalat, meg ilyenek. A testnek egy cseppet sem kellemes. A lelki táplálék. De mégis üdvös. És ami durva az egészben, hogy még a testnek is jó, még a testnek is erre van szüksége, még a testnek is a lelki táplálékra van szüksége, mert a lélek az, ami életet ad, a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hogyha a lélek beteg, a test is rothad meg, kész, vége. Hogyha a lelkünk meg van betegedve, tele van hazugsággal, hazug tartalommal, bűnökkel, mocsokkal, a test is meg fog rothadni. Nem beszélve arról, hogy jön az elmezavar, jön a pánikroham, jön az öngyilkossági hajlam, a depresszió, és így tovább, és így tovább. Tehát a test érdeke is a jó lelki táplálék, emberek. Na, ez mit szóltok? A test érdeke is a jó lelki táplálék. Ez biblikus-e? Ennek van-e bibliai alapja? Hát persze, hogy van. Hát a jó lelki táplálék, amit Jézus kapott Istentől és megosztott, az legyőzte a halált. Tehát őt a testben győzte le halált, emberek. Nem csak átvitt értelemben, nem csak allegórikusan. Aki azt gondolja, hogy csak allegórikusan történt az egész, hogy ez csak egy érzi képes beszéd, emberek, hazugság. Vigyázz, vigyázz. Az ezotéria, modern vallások azt tanítják, hogy Jézus valójában visszafogta a lélegzetét és a kereszten meditált. Emberek, ez a sátán, ez egy óriási baromság. Ilyeneket mondanak az ezotériában. Ő valóságosan meghalt. Miből tudom? Hát az, hogy abból, hogy a barátom néhány éve ő valóságosan meghalt. És miután elvérzett, az orvosok félretették, mint hullát is. A családot értesítették, hogy menjenek utána hullaszállítóval. Na, azután, egy óra múltán, Isten feltámasztotta, az Úr Jézus feltámasztotta, mert van feltámadás. Még a test számára is. Az egészséges lélek meg tudja a testet is eleveníteni. Amikor a kedves barátom elkezdte olvasni az új szövetséget, és imádkozott. Isten meggyógyította a vérrákból. Az összes sorstársa, akikkel együtt volt a kórházban, mindenki el van temetve, és ő teljesen meg van gyógyulva, pirulák nélkül, orvosság nélkül. Dicsőség az élő Istennek. Dicsőség mennyben a mindenható, magasságos Istennek, és az Úr Jézus Krisztusnak. Na, ilyen a lelki táplálék. És ez a mi pékségünk, emberek. Ez a mi pékségünk. Tehát van, amiről beszéljünk, bőségesen, van, amit felszolgáljunk, van friss kenyér, emberek, és van érdekesség, mert egy földi pékség, neki van egy receptje, egy megszokott receptje is, és nem mer azon változtatni, és hogyha változtat is, óvatosan változtat, mert fél, hogy elveszíti a klienseit. Azonban a mi receptünkben van változás, mindig van friss kenyér, és finomabb és ízletesebb. És van olyan kenyér, amelyik szembesít, és erős, kemény kenyér, noha puha, de kemény, mert szembesít, de mégis jó, a lelket megvidámítja, megvigasztalja és gyógyítja. Itt mindenfajta kenyér van, emberek, és minden nap más kenyér van, és nem kell mi megszégyenüljünk. Főképp, hogyha nem agyból beszélünk, nem szellemből beszélünk, hanem lélekből szólunk. Van, amit mi felszolgáljunk az embertársainknak. Ilyen a mennyei pékség. Ott dolgozunk mi, ott vagyunk mi felszolgálók. És nincs nekünk egy ilyen szokásunk, nincs egy ilyen bevett rutin, nem kell legyen semmilyen bevett rutin, hogy hánykor szolgáljuk fel, vagy hogy milyen formában, hogy van-e füstölöktető, meg oltár, meg oltárhoz hívás, meg szentelt, nem kell semmi emberek. Nem kell semmi. Teljesen spontánul az éjszaka közepén is felkelhetsz, hogyha valakinek kenyere van szüksége, az éjszaka közepén is felkelhetsz, és adhatsz neki kenyeret. Mit tudom én, küldesz neki egy üzenetet éppenséggel, valaki lehet, hogy éppen éjszaka vívódik az öngyilkossági hajlommal. És azt Szentlélek téged felébreszt éjszaka, volt ilyen, a kedves barátomat Isten éjszaka felvitte a TikTokra. Tudta, hogy neki van TikTokja, és tudta, hogy van egy élő adás, ahol valaki beszél az Istenről. Beszél a mindenható Istenről, és ottan van egy igazságkereső ember, aki valóságosan érzi az igazságot. Az Úristen felvitte őt a TikTokra, felköltötte. Emberek, ilyen a mennyei pékség. Akarsz-e munkát magadnak? Akarsz-e dolgozni? Azt mondja mindenható Isten, hogy keresd az ő országát. Keresd Isten országát, az ő akaratát, az ő szavát, az ő igazságát, és minden más megadatik néked. Ezt mondja mindenható Isten, a Teremtőt. Minden máshol ő gondoskodik, és úgy adja meg mindenkinek. Most nem azt mondom, hogy lépjél ki a munkádból. Valakit Isten kivesz a régi munkájából, átvisz egy másik munkahelyre. Valakit egyáltalán nem tesz be a földi munkába, semmilyen munkába, csak maximum, mit tudom én, ilyen kerti munkába, kertészkedésbe. Tudok ilyenről. Mindenkit Isten úgy vezet, ahogy akar. Itt nincsen sablon emberek, nincsen szabály. Nem kell senki sem úgy csinálni, hogy én csinálom. Én így csinálom. Nekem ezt adta, nekem erre adta nekem Isten az áldást. Neked másra adja. Emberek, ilyen a mennyei pékség. Rengeteg munka van. Bőségesen van munka. Az aratnivaló nagyon sok emberek. Rengeteg a búzatávlák már fehérek, meg vannak érve az aratásra, kéne aratni, és kevés a munkás. Ti, akik aratók vagytok, és munkások vagytok, fohászkodjatok a mindenható Istenhez, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mert rengeteg az aratnivaló. Rengeteg, hogyha ha a háború valóságosan kitör, nem csak ez a rajzfilm és híradó háború, ami mostan valami hazugság, ha valóságosan lesz háború, akkor bőségesen lesz aratnivaló. De akkorra vajon az arató fel van-e készítve? Megismerte-e a pék mesterséget? Megismerte, hogy hogyan kell dolgozni a pékségben? Az üzletben hogyan kell dolgozni? Hogyan kell a kenyeret értékesíteni? Hogyan kell becsomagolni? Hogyan kell megtörni? Hogyan kell szétosztani? Vajon ehhez értünk, emberek? És a halászathoz értünk-e? Értünk-e halászathoz? Ez a másik, ugye, másik képesbeszéd, másik allegória. Értünk-e, mert Jézus adott az embernek kenyeret, és halat is adott nekik? Értünk-e a halászathoz? Azt mondta Péternek, hogy emberek halászaival teszlek titeket. Tudsz-e halászni? Megtanultuk-e mesterséget? Vágytunk-e arra, hogy Isten taníts nekünk a mesterséget? Szentlélek által. Mutassa meg, hogy hogyan halászunk, hogyan beszéljünk. Ha találkozunk emberekkel, ne alkalmazzunk sablont, semmilyen sablont, hanem engedjük, hogy a lélek vezessen. Ő bontsa ki számunkra, hogy hogyan kell beszéljünk. Nem mi ítéljük meg, hogyan kell beszéljünk. Ne agyból ítéljük meg, hogyan kell beszéljünk, hanem engedjük és vágyjunk arra. Legyünk engedők, engedékenyek, engedelmesek, hogy a Szentlélek ítélje meg, hogy hogyan kell mi beszéljünk. És a Szentlélek beszél, hogyha mi engedjük, engedékenyek vagyunk, engedelmesek vagyunk a Szentléleknek. Ő szól nekünk, eszünkbe juttatja Jézus szavait. Nem kell mi frusztráljuk magunkat, hanem az jön magától, Isten adja. Mi csak kell vágyunk arra, hogy atyám, itt vagyok, használj, ha akarod. És akkor jönnek ugye beszélgetés, akármiről elkezdesz beszélni, és már is perceken belül a Szentlélek átirányítja a beszélgetést Isten dolgaira. Ilyen a Szentlélek, emberek. Ilyen a pékmester, ilyen a mindenható Isten. És kenyérrel halászunk. Kenyérrel, mennyei kenyérrel halászunk. Az a csali, de olyan csali, ami életet ad. Ez nem csak olyan csali, hogy kifogjuk a halat, és a hal megdöglik, és megesszük, hanem a csali, amit mi kapunk Istentől, az életet ad. A mennyei kenyér az életet ad. Hogyha a halasz megkóstolja, akkor azt mondja, hogy még több kell neki ebbe a kenyérből. És elmondom neki, hogy te, hogy igazából a lényeg az, hogy te is mehetsz a pékségbe dolgozni. Te is mehetsz a fő pékmesterhez, a Krisztushoz, és ő téged is tanítani fog. És téged is megtisztít mindenből. A pék milyen ruhát használ? Feketét vagy fehéret? Általában fehéret, tudtommal fehéret, a legtöbb pékmester fehér ruhát használ. A mi pékek milyen ruhát kell használjunk? Fehér ruhát. Mit jelent ez? Hogy meg kell szabaduljunk minden hazugságtól, minden babonaságtól, a vallástól, meg kell szabaduljunk a bűneinktől. Fejruhát fel kell vegyük, és a fejruhában dolgozunk, és törjük meg a kenyeret. Tehát mi is meg kell tisztuljunk a bűneinkből, ahhoz, hogy tudjunk dolgozni a pékségben. És az örömhír az, hogy aki tőlem kapott kenyeret mostanig, az nem kell engemet hallgasson. Nem szükséges engemet hallgasson, mert neki is ad a pékmester, és őt is betanítja a munkába, hogy a pékségben dolgozzon, az üzletben dolgozzon. Ez az örömhír. Teljesen szabad lehetsz. Én téged nem akarok manipulálni. Én téged nem akarok uralni. Nem uralkodom fölötted. Megosztom a kenyeremet veled, megtöröm. De onnantól kezdve te mehetsz a pékmesterhez. Az örömhír az, hogy a pékmester ad neked is fehér ruhát. Azt mondja, hogy vetkőzzél le, fürödjél meg, mosakodjál meg, szembesülj a bűneiddel minden mocsokkal, és megbocsájtom minden bűnödet. Azért folyt az én vérem, hogy a te véred ne kelljen folyjon, a te lelked ne kelljen elvesszen. Én helyetted szenvedtem ártatlanul, hogy te, mint bűnös, ne kelljen szenvedjél. Nyugodtan tisztuljál meg, menjél be a zuhanyzóba, fürödjél meg. És vedd fel a fehér ruhát, és gyere is dolgozz velem, mert ebben a munkában öröm van, ebben a munkában békesség van, és meg fogod látni, hogy jóformán semmi másnak nincs értelme, csak ennek a munkának. Emberek, ilyen a pékmester munkája. És ugye van a halászat. A halászat az, amikor azt mondja Jézus Péternek, hogy emberek halászaivá teszlek téged, titeket. Tehát ez azt jelenti, hogy embereket fogunk ki a népek tengeréből. A tenger meg van métejezve, a tenger meg van mérgezve, hamis szellemi táplálékkal. A népek tengerében van a divat, van a Hollywood, van a pornóipar, vannak a horrorfilmek, van minden, most csak van a politika, van a vallás, ez mind a népek tengerében van. Ez a szellemi táplálék, a hamis szellemi táplálék. És mi beledobigáljuk a kenyeret, a finom mennyei kenyeret a tengerbe, hogy háta a halak ráharapnának, és aki ráharap arra a kenyérre, amit Istentől kapunk mi, azt megfogjuk azt az embert, és kisegítjük a tengerből, a népek tengeréből, a tömegszellemből, a sátán karmaiból, és áthelyezzük az élő vízbe, a friss hegyi vízbe, a tiszta vízbe, a folyó vízbe, a vízesés alá helyezik őt, hogy mosakodjon meg. Ez a mi dolgunk, emberek, mint emberhalászoknak. A barátom tegnap átküldött egy videót arról, hogy hogyan történik a március 15-i ünnepség. Emberek, amnézia. Ott, ami történik, amnézia. Tényleg kritikán aluli. Tehát négy, vagy nem tudom, öt énekes énekelt, nem tudom most már melyik oldalon, jobb vagy a bal oldalon, teljesen mindegy. Énekelték a szózatot, gondolom a magyar himnuszt is, meg minden, és mindenki olyan büszke volt, és mindenki annyira örült, hogy ő hallhatja a szózatot, és ő is énekelheti, ha van hangja, ha nincs, énekli a szózatot, és érdekes módon a szózatot nem is egy magyar kezdte énekelni, hanem egy cigány. Nincs nekem semmi bajom a cigányokkal, sőt, azt tapasztalom, hogy nagyon sok cigány, meg sokkal puhább a szíve. Isten könnyebben tudja formálni a cigányokat, mint a magyarokat. De mi már annyira magyarok vagyunk, hogy észre sem vesszük, hogy alapjában véve nem is egy magyar énekli a szózatot, ami a nagy magyarságról szól, hanem egy cigány kezd énekli a szózatot. És fel sem tűnik. Tehát itt amnézia történik, egy brutális amnézia. És tényleg oda kerültünk, hogy a cigány most már magyarabb, mint a magyar. És sajnos még fordítva is igaz lehet ez, hogy a magyar cigányabb, mint a cigány. Mert ugye mi úgy megegyeztünk, hogy ők rosszabb emberek, mint mi. Ez valójában nem biztos, Isten így látja. De oda kerültünk, hogyha negatív fogalomként használtuk azt, hogy cigány, hát úgy néz ki, hogy a magyar most már cigányabb, mint a cigány, és úgy néz ki, hogy talán a cigány magyarabb, mint a magyar. De mindegy, tehát egy totális amnézia történik. Tehát itt fel sem tűnik, hogy hát hogyha ez egy magyar ünnep, akkor ez magyar ünnep. De most ugye ez a csárdában is szokott ez ugye megtörténik, hogy a magyar ember, aki, mert ugye a cigányok azok zenészek. Jó zenének. Én Andalúziában találkoztam cigány művészekkel, zenészekkel, flamenco meg társai, ők erre büszkék is, és tényleg őket értékeli a társadalom. És nálunk is ugye egy jó zenész, az itt értékelik a magyarok. De hát van fordítva is, hogy a csárdában, meg a kocsmában, meg a vendéglőben is ugye a magyarok énekelnek, a magyarok átveszik úgymond a cigány szerepét, holott a cigányok, akik ugye rátermettebbek erre a dologra. Na, mindegy, magyar ünnepség, magyar nagy magyarkodás, meg minden, és hát nekem csak úgy feltűnt, én nem gondolkodtam ezzel, csak feltűnt az, hogy hát ez a lány, ez talán cigány, tehát aki énekelt ezt, és őt láttam államban mellesleg, azért beszélek róla. Tehát ő, aki kezdi azt a nagy magyar szózatot, hogy akkor mi mennyire magyarok vagyunk, és az nekünk minden kincsünk. Ő épp egy cigány. Na, és akkor persze énekeltek ott magyarok is, meg cigányok is, meg mindenki. A nyerővel énekelhet egy román is, tehát épp kimehetett volna, vagy mit tudom én, román, mit tudom egy Olá Nikoláje, vagy mit tudom én, Most Nikoláje, vagy bárki, hogy énekelje a magyar szúzatot ezen az ünnepségen. Mindegy, mindegy. Én arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy mekkora amnéziában van a magyar nép, hogy mennyire belettünk edett, vagy mennyire össze-vissza van minden. Tehát ilyen tényleg egy olyan karakter, aki tényleg ilyen nagy rocker, meg úgy a külleme is, meg mindenestől, tehát ő nem egy tipikus magyar, de ő egy néhány percig olyan magyar tud lenni, mint akármelyik másik színész. Pontosan, mint a cigánynál is, olyan magyar tudott lenni, amilyen éppenséggel megrendelt a megrendelő. Szóval azt láttam ebben az álomban, és sajnos bűnkövettem el tegnap, mert olyan dologgal foglalkoztam, amire hát Isten úgymond belefértette, azt láttam, hogy belefértette, mert nekifogtam a film fordításának, mert láttam, hogy a felirat az nagyon rossz, ami volt automatikus felirat, és egy napon keresztül dolgoztam vele. Brutálisan belefáradtam, és azt hittem, hogy belehalok ebbe a munkába. Tehát meg kell értsem, hogy kész ennek vége. A tegnapi álom az rólam is szól, amit tegnap felvettem, az rólam szól nagy mértékben, hogy én nem megyek vissza. Én mostanikor, valamikor régeségen csináltam filmfeliratokat, szinkront meg ilyeneket, de erre nekem már nincsen áldás, én nem megyek oda vissza, mert ha valakinek erre van áldás, az nyugodtan csinálja, de én ezt sokáig csináltam régebb, már nem megy, egyszerűen nem ment. A lényeg az, hogy eléggé belefáradtam, és így hát ma reggelig dolgoztam tulajdonképpen a filmmel, a felirattal, és fel fogom majd tenni a javított feliratot. Az sem tökéletes, de már nem bírtam tovább csinálni. Lehetett volna még finomítani rajta, de nem igazán ment. Meggyőződésem, a film az nagyon jó, de nem volt hozzá sem film jó formában, sem felirat, úgyhogy ezt meg kell szerezni valamilyen formában. Na, zárójel bezárva. Tudom, hogy ez is magvetés, tudom, hogy ez is halászat, de és utána aztán néztem meg ezt a kis videót, hogy ez a cigánylány hogy énekli a magyar szózatot. És hát őt is láttam ebben az álomban, és haláztunk. Én is haláztam, és hát dicsőséges volt, mert azt láthattam, hogy apropó, az itt mondtam el, hogy mit tettem tegnap, hogy egész éjjel álmodtam, egész éjjel, hát nem éjjel, mert reggel feküdtem le. Sok álmot kaptam, de csak erre emlékszem. Tehát ennyire kiütöttem magamot, a lelkemet, meg mindent, hogy csak erre emlékszem. Tehát ezt teszi, amikor az ember nem azt csinálja, amire Isten adja az áldást neki. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtam, hogy tudjam azt csinálni, mire adja nekem az áldást. Régebb adta az áldást a filmfordításokra is, a feliratokra is, meg az ilyen dolgokra, szerkesztésekre, de most már kevésbé adja, és ma nem bírom, egyszerűen nem megy. És ennek köszönhetően csak erre az álomra emlékszem, hogyha még később eszembe jut valami, azt is el fogom mondani, de ebben az álomban azt láthattam, hogy halászok, és jól megy nekem, tehát sok halat fogtam ki, dicsőség a mindenható Istennek, tehát adta a kegyelmét arra, hogy halászak, hogy embereket tudjak belecsalni a hálóba, vagy ugye a csalit, ugye a mennyékenyeret bedobtam a tengerbe, és haláztam. De ez a cigánylány is halászott. Tehát nem csak én haláztam, a cigánynál is halászott, és azt láttam, hogy ő nagyobb halakat fogott ki, mint én. Ő kevesebbet fogott, de nagyobbakat fogott ki, mint én. És a nagyobb halak, hát amiket ő kifogott, azok nyilván, hát szokták is mondani a magyar nyelvben bennem az, hogy nagy hal, ugye. A nagy hal azok a nagy emberek, ugye a tehetős emberek, a gazdag emberek, amiről a filmben is szó van. A film cím az, hogy mentalista, ilyen címet adtam én neki, amúgy mind reader. Fel van már téve, de kis türelmet kérek, hogy cseréljem ki a videófájlt, mert az, ami fel van téve, az a felirat, az tényleg az nagyon rossz, nem jó felirat. Szóval abban a filmben is vannak ilyen nagy halak, ugye? Tehát az a film egy allegória, pontosan, mint az Zarándok útja. Tehát jó a film, csak rengeteg munka volt vele is, úgy éreztem, hogy ez nekem nem ment már annyira. Tehát abban a filmben is vannak nagy halak, és ebben az álomban, az éjszakai álomban, amit Isten nekem adott, ez a cigánylány kifogta a nagy halakat. Én meg kisebb halakat fogtam. Én sok halat fogtam, de kisebb halakat fogtam. Ez a cigánylány pedig nagy halakat fogott. És ami még érdekes volt, hogy ő a halakat magának fogta. az ő dicsőségének fogta, mit tudom, a magyar hazának fogta, ugye, tehát egy, amúgy a magyar, tehát én nem akarok sértő lenni, de tudom, hogy aki ezt hallgatja, talán megérti, hogy az egyik legnépszerűbb bálvány magyarok számára a Nagy Magyarország, a magyar állam, a magyar korona, vagy a Szent Istvánnak a rothadó keze. Tehát ezek mind bálványok, emberek. A bálványok miatt kell az ember szenvedjen. A második parancsolat arról szól, hogy a bálvány imádat miatt van szenvedés és fájdalom, amit a gyermekek átvesznek a szüleiktől. Tehát a szülők bűne miatt, a szülők bálvány imádata miatt a gyermekek kell szenvedjenek. Erről szól a másik parancsolat. Tehát a magyar állam, a magyar haza egy bálvány. Persze a román számára nem a magyar haza a bálvány, hanem mit tudom én, Románia. A német számára a német föld, a német alföld, a bálvány. Ezek emberek mind bálványok. És ez a lány, ez a cigánylány, ő a bálvány Isten számára fogta halakat. És ő a bálvány Isten számára kifogta nagy halakat. Ugye a politikusok, meg ilyen vezető személyek, meg vallási vezetők, és így tovább. Mert ott azt figyeltem meg, hogy a vallásban ott a minden össze van mixelve. Tehát a vallás azt tele van mindennel. Abban van egy kicsi Jézuska, csúnyán fogalmazva. Kicsi Jézuska, kicsi géppuska emberek. Szó szerint. Az emberek bemennek a templomba Jézuskára, és a géppuskával kinyírják őket. Mert a géppuska a sok hamis doktrina, a sok hamis dogma, amit alkalmaznak a templomokba. Az a géppuska. Isten könyörüljön rajtunk. Szóval ez a cigánylány a nagy halakat kifogta, a vezetőket, az influencereket, a befolyásos embereket, megragadta az ő hangjával, és kifogta őket a sátánnak, az evilág urának úgymond. A sátán, ezt én ezt nem babonásan írtam, hanem úgy, hogy a sátán az elbukott emberi gondolkodás, a sátán a földhöz ragadtság, a sátán a testiség, a sátán az anyagiasság, a sátán a materializmus, a sátán a magyar haza, a sátán az emberi erő, az emberi értelem, az emberi összefogás, a tudásfája, ez a sátán emberek. És az Isten az maga az élet, maga a mennyekország, az életfája, maga a szentlélek is az, amiről beszélünk, hogy a mennyei kenyér, a mindennapi kenyér, az az élet. És én a mindennapi kenyérrel kisebb halakat fogtam, fiatal halakat fogtam, formálható, megtört szívű halakat fogtam, ez a cigánylány pedig a nagy halakat fogta ki, a kékvérűeket úgymond, az, vagy zöldvérű, vagy kékvérű, teljesen mindegy, azokat fogta ő ki, mert arra a szellemiségre, amit terjeszt a március 15, valójában a gazdag emberek, a vevők, akik az agyukban meggazdagodtak, a hamis szellemiségben meggazdagodtak, a magyar identitásban meggazdagodtak, nem a mennyei identitásban gazdagodtak meg, nem az Isten gyermeki identitásban gazdagodtak meg, nem a krisztusi identitásban gazdagodtak meg, hanem a földi identitásban, a magyar identitásban, a nagy magyar haza identitásban, a Fidesz identitásban, a liberális identitásban, a magyar Péter identitásban, és nem veszük észre, hogy mind a két oldalon ugyanúgy magyarkodnak. Tehát ugyanaz a szellemiség emberek. Ezért mondtam azt, hogy a bal oldal meg a jobb oldal az a sátánnak a jobb és a bal keze. Nem az Orbán a megoldás, és nem a Péter a megoldás, hanem a Krisztus a megoldás, emberek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondja Jézus, mert Isten maga lett testé Jézus Krisztusban, hogy nekünk testben megragadt embereknek megmutassa az élet útját. Ezért mondta magáról, hogy mert Istennek a lelke mondta ő benne, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Akkor te kire szavazol? És hogyha a Biblia szerint, és az irány szerint, és Isten szerint Jézus Úr, tehát úgy a földieken, úgy az égieken, mint a föld alatt, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ha ő Úr, és hogyha ő király, mint ahogy megvan írva, a zsidók királyt váltak, ő király, tehát Isten őt küldte számunkra, királynak. Hogyha ő király, akkor te hogy szavazol miniszterelnökre? Hogy szavazol egy pervers emberre, egy parázna emberre, egy liberális gondolkodású emberre? Vagy hogyan szavazol te egy pénzfüggő emberre? Az anyagiakban bővölködő nagy hasú emberre? Hogyan, mit akarsz szavazni a király helyett egy olyan miniszterelnökre, aki beteg, beteg a lelke? Beteg az ő elméje, az ő gondolkodása beteg. Meg van kötözve különböző bűnökkel, amiről nem is tudunk, amiről nem tudsz, mint a legtöbb ember. Te egy ilyen ember akarsz szavazni a királyok királya helyett, az urak ura helyett? El akarsz menni választani, szavazni, hogy egy ilyen emberre szavaz, amikor szavazhatnál most, ebben a momentumban is szavazhatnál a királyok királyára. És ha te egyszer szavazol, egyszer szavaztál, többé te sosem kell szavazzál, mert te a legjobbat választottad, mint Mária a jobbik rész választotta. Márta választotta abban a pillanatban a földieket, ugye? A takarítás meg, hogy minden legyen szép a házban, minden legyen jól megcsinálva. Ez volt a Márta. De Mária leült Jézus lábai mellé, és hallgatta, csüngött minden szaván. Mária a jobbik részt választotta. Te mit választasz? Péter, Zsigát, Miklóst, Orbánt, melyiket választott? Ezek mind becsapott emberek, megtévesztett emberek, gyermekkoruk óta bűnökben élő emberek. Nem tudnak neked békét adni, sem szabadságot a lelkednek. Csak betegséget, ők maguk is betegek. Orbánnak a nagy hasa jelzi azt, hogy beteg. Ő a hasában tárolja a boldogságot, nem a lelkében. Péter még vékony, ő még most törekszik. Ő később fog majd meghízni, hogy oda fog kerülni, ha lesz neki arra alkalma és lehetősége. Kire akar szavazni? Emberekre? A magyarok istenére, akiket a magyarok hoztak létre, emberek, a magyarok istene az maga a sátán, de a zsidók istene is a maga a sátán, a románok istene is a maga a sátán, az általunk elképzelt Isten, a magyarok istene, azért a magyarok istene, mert a magyarok képzelték el, a zsidók istene, azért a zsidók istene, mert a zsidók képzelték azt el. Az élő Isten, az Úr Isten kijelentette magát a proféták által, Jézus Krisztus által. Ő az élő Isten. A zsidóknak is olyan istenük van, mint a magyaroknak. Sajnos. Mert ők is a hagyományaikkal, a szertartásaikkal, a vallásukkal, erről szól a film, felrúgták Istennek a rendelései teljes mértékben. Erről beszél Jézus. A zsidók istene a sátán, a magyarok istene a sátán emberek. Az evilág ura, az ördög, az antikrisztus. És te el akarsz szavazni? Április 12-én el akarsz menni szavazni, hogy emberekre szavaz, akik nyomorultak, akik betegek, beteg a lelkük és beteg a testük. Akkor te meg fogod magadnak szavazni a betegséget. Ha te elmész szavazni, betegséget szavazol magadnak, mert hallottad azt, hogy kire lehetne szavazni, akinél az élet van, a feltámadás van, a lelki és a testi feltámadás van. És te nem arra szavaztál, hanem elmentél szavazni Orbánra vagy a másikra. Jézus nevében, Isten nevében, keresztények, nem hiszem el, keresztények mennek szavazni, és megmagyarázzák, hogy Istennek teljesen oké, hogy elmész szavazni. Hát hogy a fenéül emberek? Hogy lehetne oké, amikor le van hívva, hogy urak, ura, királyok királya, és azért van nekem uram, azért van nekem megváltom, hogy nekem embereket kövessek. Ez a megváltás, ez az új szövetség. Hogy akarsz te szavazni? Hogy akarsz szavazni menni április 12-én, amikor te szavaztál Krisztusra, te úgy mész szavazni Orbánra, vagy magyarra, vagy az ötödikre, a hatodikra, hogy te valójában nem szavaztál a szívedben, a lelkedben, te valójában nem szavaztál az Úr Jézusra, nem ismerted meg őt, nem ismerted meg az ő kampánybeszédét, nem ismerted meg a hegyi beszédet is, nem vetted be a szívedbe az ő beszédét, és ezért mész szavazni április 12-én emberekre. Érthető, amit mondok? Ezért szavazol te emberekre, mert hazugságban vagy tartva a gyülekezet által, a hit gyülekezet által, a katolikus gyülekezetek által, a református gyülekezetek által, a baptisták által, Jehova tanúi által. Embereket követsz, ha az urak urát megismerted volna, te nem mennél szavazni, mert minden nap kapod a mindennapi kenyeret, nem a híradóból, nem az Orbán beszéléből, hanem a Krisztus beszéléből, Isten szavából. Hogy akarsz te menni szavazni? Nem nézlek le, nem vetlek meg. Azért mondom, amit mondok, hogy szembesülj. Ha mehetsz szembesülni, megszabadulsz. Ha nem mehetsz szembesülni, és azt mondod, hogy én vagyok a bolond, akkor nincs ahogy megmenekülj, mert hazugságban vagy tartva. A televízió képernyő által, a fenevad kép által, a fenevad szava által hazugságban vagy tartva, nincs ahogy megmenekülj. Szavazni akarsz Jézus nevében, Isten nevében, emberekre, gyarló, nagyhasú emberekre, torz elmélyű, torz lelkű emberekre akarsz szavazni, tőlük várod a békességet? Amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelen tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Orbán nem adhat békességet, neki sincsen békessége, ha volna békessége, nem volna akkora hasa, mint egy póknak. A békessége neki a hasában van, két lapát szar emberek. Az ő békessége. Ő azzal kampányol, a szarral kampányol. Csúnya szavakkal élve, Orbán a szarral kampányol szó szerint. Tudom, hogy csúnya szavak, de csúnyába a szívünk emberek, csúnyába a lelkünk, mint ezek a szavak. Ezek a szavak csak szembesítenek azzal, hogy mi a szarral kampányolunk, és az emberek arra szavaznak, mert nem kell az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere, mondta az Úr Jézus. Nekünk vallás kell, katolikus templomba járás, orgonaszó, ceremónia, Bagosi Brothers koncert a templomban. Nekünk ez kell, nekünk nem az élet kell, nem az élet beszéde kell. Aki szomjazik, jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Jöjjön hozzá, mondja az Úr Jézus, kit érdeke? Jóformán senkit. Nem baj, beszélünk. Ha egy embert érdeke, egy nyomorultat, aki a kórházban van, meg van törve, elhagyta a felesége, elhagyta a férje, összeomlott az élete. Ha egy embert érdekel csak, akkor hozzá beszéltem. Egy emberért is megért emberek. Mert a jó pásztor elhagyja a 99 bárányt, és megkeresi a századikat, amelyik elveszett. Lehet, hogy te vagy a századik, és azért hallod ezt a felvételt, hogy menekülj meg, hogy ne emberekre szavaz, ne vallásvezetőkre, ne is rám szavaz, ne Orbánra, hanem keresd az urat, az urak urát, a királyok királyát, és ha te szavaztál egyszer a királyra, ő örökkévaló király emberek, őt nem váltják le, nem fog meghalni. Hogy akarsz te másra szavazni, hogyha a királyok királyát senki nem váltja le? Örökkévaló hatalmat kapott. Azt mondta róla Pál apostol, Isten lelke által, hogy az az indulat, az a lelkület legyen bennünk, ami az Úr Jézusban volt. Amikor Istennek formájában volt Jézus, ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Isten egyenlő, hanem megalázta magát, megüresítette magát, és megalázta magát, és alázatos volt a haláláig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely nével őt minden térd meghajol, az égieké, a földieké és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. Ilyen nevet kapott ő, urak ura és királyok királya. Kire akarsz szavazni? Nem érted, hogy az új szövetség arról szól, az evangélium, az örömhír arról szól, hogy senki ember fia nem fog fölötted hatalmaskodni, hanem a Szent Lélek által az Úr Jézus. Egy Úr van csak fölötted, az Úr Jézus, nincsen senki más. Ha te szavazol Orbánra, akkor te szavaztál mindenkire, az egész rendszerre, az orvostudományra, a rendőrökre, a WHO-ra, az egész világ kormányra, a pápára is mindenkire szavazol. Ez egy hosszú, nagyon magas sátáni hierarchia. Ez a Bábel tornya. Te arra szavaztál. Ha te szavazol Orbánra, vagy Magyar Péterre, vagy Torockaira, vagy a társaira, te a sátánra szavaztál. Annélkül, hogy tudnál róla, de most tudsz róla, mert elmondtam. Aki hallja ezt a videót, az hallotta, hogy azáltal, hogy emberekre szavazol, úgymond a megtévesztést választod, a sátánt választod. Azt mondja mindenható Isten, a próféta által, hogy átkozott az, aki emberekben bízik, emberi értelemben bízik, emberi erőben, emberi összefogásban bízik. Az maga az átok, hogy emberben bízol, a saját értelmedben bízol, a saját erődben bízol, emberek értelmében bízol, emberek erejében bízol, emberi összefogásban bízol. Ez maga az átok, azáltal leszel átkozott. Azáltal leszel az ördög szolgája, a halál szolgája, hogy elmész szavazni. Azáltal bebiztosítod magadat a betegségbe, a romlásba, úgy a testi, mint a lelki romlásba. Erről szól a szavazás, emberek. A Donor című felvételben, a Lélekdonor című felvételben, hallgass meg ezt a felvételt, Lélekdonor, hogy tudd meg, hogy mit tesz az az ember, aki elmész szavazni. A Lélekdonor című felvételben elmondom, hogy mit tesz az az ember, aki elmegy szavazni. Értsd meg! Még szavazás előtt ne menj el szavazni. Ha megérted, ne menj el. Ha nem érted, akkor menj és szavaz. Menj szavaz Orbánra vagy Magyarra, amelyikre akarsz. De hogyha megérted, nem fogsz szavazni. Ha azt a felvételt megérted, akkor nem fogsz szavazni. Legalábbis nem emberre, hanem vágysz a szívedben, hogy végre, életedbe először, egyszer szavaz az igazságra. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mert az atyához, csak én általam, mondja az Úr, az urak ura, a királyok királya, az Úr Jézus Krisztus. És emberhalász leszel te is, az igazság ismerete által te is emberhalász leszel, és az embereket kifogod a népek tengeréből, az örök életre melekíted meg őket. Ez az emberhalászat, amikor nem csak kapod az igazságot, hanem mondod is, megmutatod embertársaidnak, nem rejted el az igazságot, ez az ember halászat, a mennyei kenyér által. Elmondtam az előbb, mi a különbség a mennyei és a földi kenyér között. Döntsd el, melyikkel neked, melyikből szeretnél. És Isten felkínálja számodra is azt a lehetőséget, hogy lépjél szövetségre a pékmesterrel, vagy a pékség tulajdonosával. A pékség tulajdonosa az Isten, a pékmester pedig az Úr, Jézus Krisztus. Ő mutatja meg, hogy mi az, hogy kenyér. Ő az élet kenyere. Ha szövetségre lépsz vele, ha segítségül hívod az ő nevét, és megkapod a bűneid bocsánatát, megbocsátja a bűneidet, akkor neked van szövetséged. Az ő vére által te szövetségre lépsz vele, és onnantól kezdve lesz mindennapi kenyér. Nem kell Orbánra figyelj, nem kell tudósokra figyelj, nem kell emberekre figyelj, és a lelked megszabadul, mert te jól döntöttél és jól szavaztál, az urak urára, a királyok királyára szavaztál. És ő valóságos békességet ad neked. Azt mondja, hogy békét hagyok nektek. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Nem úgy adom, hogy Orbán adja, ahogy az emberek adják. Ahogy Isten adja, úgy adom a békességemet az én szavam által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet a teremtővel. Ne várjál holnapig, ha hiszed, ha nem, nem biztos, hogy itt leszel még akkor is. Egy dolog van, amiben mindig biztos lehetsz, amikor nem számítasz rá, a földi létednek vége lesz. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet a teremtővel. Ne várjál holnapig, Isten kegyelmes napja most van itt, e szavak által is megbékélésre hív. Fogy az idő, hosszabbítani nem tudod, a hajót talán már süllyed. Kár lenne lelkedért, ha a hajóval együtt odavész. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet a teremtővel. Csak a testi létben bízni vétek, van kezdete és van vége, de értelme csak akkor van, ha érted is, ez így miért van. Most kérdez hittel, alázatos szívvel, ha nincs, kérj és add az Isten, mert az életet azok öröklik, akik igazán keresik. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet a teremtővel.